Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket. Próbálok egyszerűen szólni, hogy mindannyian tudjunk figyelni és gondolkodni is. Akik az előző órában is itt voltak, emlékszünk, hogy mivel is fejeződött be a Biblia tanulmányunk. Azzal fejeződött be, hogy Jézus még életében, amikor együtt volt a tanítványokkal, nem csak ő tanított, hanem kiküldte a 12 tanítványt is, és felruházta őket erővel, hogy hirdessék az evangéliumot, és ördögöket üzzenek, tehát betegeket gyógyítsanak. És tudjuk, hogy mindenkor a tanítványoknak az a feladatuk, hogy amit Jézus elkezdett, Jézus segítségével, a Szentlélek erejével, ugyanazt a munkát folytassuk. Ki, amikor megszületik erre a világra, és találkozik Jézussal, beáll az ő munkatársai közé. Egyszerű lesz a mai ige szakasz, mindössze 6 vers, amit fogunk olvasni. Többnyire talán már olvastátok is, illetve Biblia tanulmány is foglalkozott vele. Ez Prédikátor könyvéből való 6 rövid vers, aminek a mondani valója nagyon egyszerű. Tehát mindenképpen tudunk hazavinni üzenetet belőle, az a mondani valója, hogy szorgalmasan vessük a magot, végezzük a másokért való szolgálatot, és ami különleges és számomra is sokat jelentett, hogy bizonyos részeit nem nagyon értettem ennek az ige szakasznak, és most jobban megértettem egy kis segítséggel egy másik bibliafordítás kapcsán, és ezt szeretném megosztani veletek. Tehát mai istentiszteletünk alapigéje Prédikátor könyvében található. Tudjuk, ez példabeszédek könyve után található, majdnem a Biblia közepén. Prédikátor könyve 11. fejezet, első 6 versét fogom olvasni. És remélem, hogy mindannyian még jobban megértjük majd a szövegösszefüggést is, és felbuzdulunk a mag vetésére. Ha sikerült megtalálnotok, akkor olvasom. Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt. Adj részt 7-nek, vagy 8-nak is, mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre. És ha leesik a fa délre vagy éjszakra, amely helyre leesik a fa, ott marad. Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki a sűrű fellegre néz, nem arat. Miképpen, hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik. Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentest kezedet, mert nem tudod, melyik jobb, ezé vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszer s mind. Eddig tartott az egybe függő igerész. Ugye itt az utolsó vers, a buzdítás, ami mindannyiunknak szól. Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentest kezedet, mert nem tudod, melyik jobb. Ezé vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszer s mind. Tehát nem tudjuk, hogy melyik mag fog kikelni. Ugye ez a fizikai életben is tapasztaljuk, hogy elvetjük a magot, és valamelyik ki kell, valamelyik nem kell ki, sokszor egy ültetés kapcsán is, de annak van reménysége aratni, aki vet, és arra buzdít az ige, hogy buzgóságosan vessünk. Tényleg mondhatni, hogy megállás nélkül, vagy tényleg nagyobb szüneteltetés nélkül, ugye itt azt érzékeltet az ige, hogy már reggel kezd el a mag vetését, és este se pihentest kezedet, tehát tulajdonképpen nem arról van szó, hogy robotoljunk reggeltől estig, hanem hogy ragadjunk meg minden alkalmat. Ugye itt nem a fizikai vetésről van szó, hanem a lelki vetésről, hogy segítsünk más embereknek is megismerni az Isten személyét, hogy bizodalmukat tudják ő belévetni. És ha megengedtek, az egy kicsit előbb van a 9. fejezetben, van egy vers, ami ugyanezt a gondolatot adja elénk, igen nagy súlya van, engem mindig nagyon buzdít a szorgalmas munkára másokért. Prédikátor könyve 9. fejezet 12. verse ugyanezt erősíti meg. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, az cselekedjed. Mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a sírban, ahová menendő vagy. Nagyon, nagyon világos beszéd, nagyon megrendítő, olyan, mint a kicsit meg is rázna bennünket. Valamit hatalmadban van cselekedni, erőd szerint azt cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a sírban, ahová menendő vagy. Mire buzdít ez az ige, hogy addig tehetünk valamit, jót másokért, ismerőseinkért, családtagjainkért, környezetünkért, amíg élünk. Tudjuk, hogy sokan úgy gondolják, hogy ha meghal egy szerettük, akkor fentről figyeli, segíti. Ugye biztos hallottatok már ilyen gondolkodást, vagy mi is úgy gondoljuk, hogy ha elválnánk is, sokan úgy gondolják emberek, de én akiket szeretek, még onnan fentről is majd valahogyan fogok segíteni. Hát a Biblia szerint, ahogy előbb is, ha a 9. fejezet előbbi verseit olvassuk, tudjuk, hogy a halottak semmit nem tudnak, és többé semmi részük nincs semmi dologban, ami a nap alatt történik. Tehát ez az igevers arra buzdít bennünket, hogy amíg itt élünk, amíg vagyunk, addig ragadjunk meg minden alkalmat, ami hatalmunkban van, amihez erőnk van, nem többet, amit Isten ad nekünk lehetőséget, amihez ad erőt, tegyünk jót, mert csak amíg itt élünk, addig tudunk jót tenni másokért. És tényleg ez komolyjá teszi a földi életünket és felelőssé, különösképpen, hogyha megismertük az Isten szeretetét és tanítványai lettünk, óriási a felelősségünk, hogy amit hatalmunkban el megtenni, amihez erőnk van, azt tegyük meg. Reggel is vessük a magot, és még este se pihentessük kezünket, munkálkodjunk, mert nem tudjuk, hogy melyik munkának lesz majd gyümölcse. Ez tulajdonképpen ennek az igaz szakasznak a lényege, hogy szorgos vetőmunkára, a mag hintésére buzdít bennünket, úgy, mint a tanítványokat is Jézus buzdította, hogy hirdessék szóval az evangéliumot, és tettekkel is gyógyítsák az embereket. És mi is, ha nincs is olyan gyógyító hatalommal felruházva egyik tanítvány sem szinte, mint annak ide Jézus felruházta a tanítványokat, hogy ördögöket üztetek, de a Jóisten ránk bízta azt az egészségügyi üzenetet, ami képes meghosszabbítani az emberek életét, és ma már ezt tényleg bizonyították is. Említettem már nektek, hogy a kék zónákról nagyon sokan tudnak, a Földnek azon pontjai, a legtovább élnek az emberek jó egészségben, és e között, a népek között az egyik népcsoport az adventisták közössége, akik azokat a bibliai egészségügyi alapelveket követik, ami le van jegyezve a Bibliába, ez képes meghosszabbítani az életünket, tehát nem csak a bűntől való szabadítást hirdethetjük az embereknek, hanem az egészségügyi tanítások, törvények által fizikai egészséget is közvetíthetünk az embereknek. Erre hívott el bennünket a Jóisten, hogy mi magunk is testileg, lelkileg jó egészségben legyünk, és hogy másoknak is segítségül tudjunk lenni. Most pedig szeretném még megosztani veletek a többi verset is, a többi versnek kicsit a magyarázatát is, amin én évek óta sokat gondolkodtam, mert a lényeget mindig értettem, hogy magvetésre buzdít bennünket, és arra buzdít, hogy nem tudjuk, hogy Isten hogyan tud együtt munkálkodni velünk, és hogy mit tud tenni emberekért. De most nézzük és próbáljuk együtt még inkább megérteni, hogy mit is akar mondani az ige, az előzmények, mit is mondanak. Nézzük versről versre. Tulajdonképpen az első két vers arra buzdít bennünket, hogy, adakozzunk, adjunk, továbbadjunk. Nézzük csak. Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt. Tehát, ha belegondolunk, nem tudjuk pontosan mi a jelentése, de olvastam itt az egyszerű fordítású Bibliában, hogy ez a vers egy régi mondást idéz, amelynek értelmét már nem ismerjük. Egyesek azt gondolják, hogy jó cselekedetekre, adakozásra buzdít, mások szerint a hosszú távú kereskedelmi befektetésekre. Szerintem mind a kettő igaz. Egyébként is, ha belegondolunk, el tudjuk képzelni, hogy, hogyha víz színére vetjük a kenyeret, sokszor, hogyha állatokat vagy kacsákat etetünk, bár nem túl egészséges tudjuk a kenyér a kacsáknak, de ugye a víz színére szokták vetni a gyerekek, és nagyon szeretik, hogy etetik a kacsákat. Ezt a képet el tudjuk mindannyian képzelni, hogy végül is odaadjuk a mi kenyerünket, ugye ez lehet fizikai kenyér, meg lelki kenyér is, és onnantól nem a miénk, hanem másoknak adjuk. És azt mondja az ige, hogy oda veted a kenyeretet a víz színére, de az a kenyér nem megsemmisül, neked te nem találkozol vele, tehát számodra nem jelent tovább saját tulajdont, vagy saját kincset, de azt olvassuk, hogy sok nap múlva megtalálod azt. Vagyis, hogyha mi adakozunk testi és lelki javakat, akkor sok nap múlva egyszer majd ennek meglátjuk az eredményét. Aztán a második vers. Adj részt hétnek vagy nyolcnak is, mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. Adj részt hétnek vagy nyolcnak is. Több bibliafordításban is olvastam a magyarázatnál, hogy egyértelmű, hogy itt tényleg adakozásról van szó, és azt írja az egyszerű fordítású Biblia, ugyanezt a verset így mondja, amit van, abból adj másoknak is, minél többeknek, mert nem tudhatod, mikor kerülsz te is szorult helyzetbe. Ugye? Tehát adj részt hétnek, nyolcnak is. Itt úgy fordítja, amit van, abból adj másoknak is, minél többeknek, ugye hétnek, nyolcnak is, mert nem tudhatod, mikor kerülsz te is szorult helyzetbe. Az életben én kétszer találkoztam olyan emberrel, akinek elmondtuk, hogy a történelem végén a Biblia szerint micsoda nehézség lesz, és hogy az emberek, hogy az életüket védjék, majd el fogják árulni egymást, még családtagok is, és üldözni fogják azokat, akik másként gondolkodnak. És olyan különleges volt, egy katolikus pap volt, akivel beszélgettünk az ige kapcsán már többször, és azt mondta, amikor erről az igei tanításról szóltunk, amit maga Jézus mondott, azt mondta, én magukat sohasem fogom üldözni. Persze nyilván nem tudjuk, hogy így lesz-e, de úgy megerősített engem abban, hogyha mi jót közvetítünk mások felé, és mások azt megtapasztalják, akkor minket nem fogja üldözni, hiszen tudja, hogy jó emberek vagyunk. És még egy barátunk, egy bibliakutató barátunk mondta, neki is mondtam, hogy milyen nehéz idő várható, ezt még sok-sok évvel ezelőtt, és emlékszem, ő is ezt mondta, hogy én benneteket ismerlek, és soha nem foglak üldözni. Hát nem tudjuk, hogy tényleg mi lesz, de ez a bátorítás, hogyha valaki megtapasztalta, hogy valaki jót tett vele, akkor jót tett helyébe jót várj, ezt szokták mondani. Akármilyen önzésre hajlók vagyunk is, de ha valakivel jót tesznek, nagyon ritka esetben rosszal fizetnek vissza. Biztos tapasztaltátok, hogy mindenki szíve megindul, hogyha velem valaki jót tesz, akkor én se rosszat adok neki vissza, még ha egyébként másnak visszaadom is a rosszat, de ha velem jót tettek, akkor én nem fizetek rosszal. Nyilván ezt nem tudjuk, de arra buzdít az ige, hogy vessük a mi kenyerünket a víz színére, és majd sok nap múlva meg fogjuk látni a munkánk eredményét, és amink van, azt osszuk szét, amink van. Nem azt kéri a Jóisten, hogy amink nincs, hanem amink van, azt osszuk meg másokkal, mert nem tudod, micsoda veszedelem következik. Én tényleg úgy őriztem a szívemben ezt a két tapasztalatot, hogy bármi fog majd jönni erre a világra, bármi veszedelem következik is a világra, hogyha megtapasztalta valaki, hogy jó voltam hozzá, akkor tőle valószínű jót várhatok, vagy a Jóisten máshonnan ad jót, de mindenféleképpen számíthatunk segítségre. Aztán a következő két vers, azt nem teljesen értettem, hogy hogy jön ide, de majd világos lesz számotokra is. Olvasom a harmadik verset, mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre, és ha leesik a fa délre vagy éjszakra, amely helyre leesik a fa, ott marad. Ugye most ezt igen gyakran tapasztaljuk, a héten is Gödöllő többször is kapott esőt, ha megtelnek a sötét felhők, ha megtelnek, akkor kiadják. Tényleg olyan különleges tényleg tapasztalat ez, hogy egész biztos, hogy ha megtelnek, akkor esni fog. A másik biztos dolog pedig, ha kivágják a fát, akár délre, akár éjszakra, akár merre esik, amely helyre leesik a fa, ott marad. Hát nem tudtam, hogy hogy jön ez ide, de úgy magyarázzák itt. A harmadik vers, amit olvastam, valószínűleg arról szól, hogy vannak dolgok, amelyekben biztosak lehetünk. Tehát tényleg biztosak lehetünk ebben, hogy ha megtelik a felhő, akkor kiadja. És ugye csak nem tudjuk, hogy mikor telik meg, de ha megtelik, akkor biztos, hogy kiadja. És hogyha kidől a fa, akár délre, akár éjszakra, az bizony ott marad. Emlékeztek, azt hiszem, Jób könyvébe, vagy valamelyik tényleg költői könyvbe olvassuk, az ember halálát hasonlítja a fához, hogy a tényleg, hogyha kidől a fa, azért még ott azt írja, hogy még van reménysége, mert kihajthat, ha kidőlt fa is kihajthat, de ugye, ha mi meghalunk, akkor bennünket csak az Isten tud már életre ébreszteni. Az a kidőlt fa se fog többet már fölkelni, de mégis, ha kihajt, akkor emlékeztek, azt írja a Biblia, hogy több reménysége van a fának, mint az embernek a halálakor, mert ha meghal a fa, akkor ő ott fekszik. Hogyha járunk az erdőbe, tudjuk, hogy ott vannak sokszor a korhadt fák, amik egyébként meg is hagyják az erdészek is, mert jót tesz, mert az gombáknak az otthona, meg elkorhat, tehát segítséget jelent halálában és másoknak, meg sokszor valahonnan kisarjad az a fa, és ő életre kell, de itt a hasonlat szerint az a lényeg, hogyha kidől, akkor ő ott marad. Tehát vannak az életben biztos dolgok, amik egyértelműek. Vannak dolgok, amelyekben biztosak lehetünk. Írja, hogy valószínűleg így kell érteni. Nekem nagyon logikusnak tűnik ez. És aztán a következő vers, a negyedik vers, aki a szelet nézi, nem vet az, és aki a sűrű fellegre néz, nem arat. Ugye ez is tapasztalat. Az ember, aki szántóvető, azt tanakodik, hogy mikor mit szabad csinálni. Úgy írja itt a magyarázat a vers kapcsán, ez a vers valószínűleg arról szól, hogy vannak dolgok, amelyekben soha nem lehetünk biztosak. Ugye itt vagyunk abban az időben, amikor nagyon biztosak, úgymond az időjárás előjelzések. Az okostelefonokon nézhetjük a radart, vagy nézhetjük az időjárás jelzésekben, hány százalék eső várható, és mégis biztos tapasztaltátok, hogy minden előrejelzés ellenére mégis valamikor mégiscsak esik, amikor nem mondják, vagy amikor mondják, hogy esik, akkor meg nem esik. Én emlékszem, egyszer egy gyermeknap volt itt Gödöllőn a főtéren, és tényleg a meteorológiai szolgálatot is megkérdezték különleges módon, hogy mi várható itt, hogy szabad-e, hogy kipakoljunk, és kint legyen a rendezvény. És most is emlékszem, ugye elkezdett esni az eső, és mondogatták, ott még a polgármester úr is jött nyugtatni az árusokat, mindenki nyugodjon meg, picin kis felhő van felettünk, ez el fog menni, nem pakolunk el. És nem elment, egyre jobban esett, mert kezdett minden elázni, és az lett belőle, hogy akkor még nem volt ilyen szép ünnepélyes a művészetek háza, és bizony az lett, hogy a rendezvényt a polgármester úgy döntött, hogy beviszi. Beviszi a zárt részre, mert bizony hiába volt a különleges meteorológiai szolgálati jelentés, mégis az eső nem állt el, hanem egyre jobban esett, és muszáj volt, miután mindenki jól elázott, bevinni a rendezvényt. Hát így van, tehát az időjárás alakulása az bizonytalan, hogy olvastuk, vannak dolgok, amelyekben soha nem lehetünk biztosak. És úgy fordítja itt ezt a verset az egyszerű fordítású Biblia, amikor látod, hogy a sötét felhők közelednek, tudod, hogy hamarosan nagy eső hullik belőlük. Ja, bocsánat, ez az előzőnél volt, de ez is nagyon jó, mert jól fordítja. A kidöntött fa akár dél, akár észak felé esik, ha egyszer ledőlt, ott is marad. És most jön az időjárás. Aki mindig a kedvező időjárásra vár, nem fog vetni soha. Aki pedig az esőtől fél, aratni nem mer soha. Ez is picit könnyebben érthető, ugye? Tehát, hogy a bizonytalan időjárás, ha valaki biztosra akar menni, akkor ilyen nincs az időjárás kapcsán, nincs biztos, mert akkor soha nem fog vetni, amikor a legkedvezőbb időjárást kivárne, mert a vetés idején nem biztos, hogy az lesz, az aratás idején meg nem biztos, hogy egy felhő sincs az égen, tehát akkor nem fog aratni soha. Na hát ez számomra nagyon sokat jelentett, tehát két természeti kép van. Az egyik az bizonyítja, hogy vannak dolgok, amelyekben biztosak lehetünk, mert törvényszerűségek, és vannak dolgok, amiben sohasem lehetünk biztosak. Ilyen az időjárás alakulása. És utána következik az a rész, ami már tulajdonképpen könnyen érthető számunkra. Olvasom az 5. verstől. Miképpen, hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik. Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentest kezedet, mert nem tudod, melyik jobb, eze vagy amaz, vagy ha mindkettő jó lesz egyszer s mind. Tehát itt hasonlítja a szél útját, tehát nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy a szél, egyszer csak biztos tapasztaltátok, egyszer csak lengedezik a szél, egyszer csak eláll a szél, nem ismerjük az útját, vagy nem tudjuk, hogy hogyan fejlődik a magzat az anyamékben, illetve különösképpen az is csoda, hogy hogyan vannak csontok az anyamékben, de mégis vannak, meg mindannyian így formálódunk az anyamékben, de ezek létező dolgok, mert működik a szél, és tényleg az ember is formálódik az anyamékben. Azt írja, hogy bár nem tudjuk, hogy hogyan, de Isten munkálkodik. Nem tudod az Isten dolgait, aki mindeneket cselekszik. Isten mindig munkálkodik, és az embert is munkára késztet. Tehát Isten munkálkodik, és munkára késztet bennünket is. Erőnk szerint, lehetőségünk szerint munkálkodjunk, reggel is vessünk, este se nyugtassuk a kezünket, ugyanakkor nem tudjuk, hogy Isten mit tud tényleg egy-egy emberért megtenni. Mit is értettem meg, és hogyan is jönnek a hasonlatok? Tehát vannak dolgok, amikben biztosak lehetünk, vannak, amiben teljesen bizonytalanok, és valahogy így van a lélekmentő munka is. Biztosak lehetünk abban, hogy sok nap múlva majd eredményét látjuk a lelki munkánknak másokért, de a bizonytalanság az, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy miből mi lesz. Kiből mi lesz, akiért cselekedtünk. És számomra nagy gyönyörűséget jelentett, hogy ezt most megérthettem, mert én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam erről az ige szakaszról, de soha nem értettem itt az összefüggéseket, és most hála jó Istennek valahogy, hogy ezt megmutatta. Remélem, hogy ti is úgy érzitek, hogy ez nem belemagyarázás, hanem logikus, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz a munkánknak az eredménye most még, de biztos, hogy lesz eredménye a munkánknak, de ahhoz nekünk tevékenykednünk kell, szorgalmasan kell tevékenykednünk, mert tényleg az Isten is munkálkodik velünk együtt is, meg tőlünk függetlenül is munkálkodik, és hogy kiből mit tud ő kihozni, ha lehet így mondani, hogy kit hogy tud megmenteni, az tényleg egyelőre titok előttünk. De bennünket buzdítson szorgalmas munkára az, hogy amit hatalmunkban áll, erőnk szerint, ahogy olvastuk a 9. fejezetben, cselekedjük, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a sírban, ahova menendők vagyunk. Tehát addig kell még időskorban is munkálkodnunk erőnk szerint, amíg lehet, mert meglátjuk majd ennek a munkának az eredményét. És emlékeztek, hogy nem tértem ki rá, mentek a gondolataim onnan, de az első vers kapcsán itt hosszú távú befektetést is próbáltak magyarázni abba az igébe, hogy vessük a víz színére a kenyeret, és sok nap múlva majd megtaláljuk, hogy adjunk javakat másoknak. És volt olyan gondolat is, hogy talán az is benne van, hogy hosszú távú befektetés. Tulajdonképpen emlékeztek, volt itt már többször is arról szó, hogy maradandót alkothatunk itt a Földön is, olyan módon maradandót, amit másokért teszünk, azok más, ami mások jellemét formálja, alkalmassá teheti őket az örök életre, és ezért ami munkánk, amit másokért teszünk, és ők elfogadják Jézust megváltójuknak, és eljutnak a mennybe, maradandó a munkánk, mert meglátjuk, az a legjobb befektetés, hogyha másokért munkálkodunk, mert tudjuk, hogy az örökké valóságra csak a lelki dolgok maradnak meg, csak a jellem marad meg, amiért munkálkodhatunk, és ha nem is vagyunk jó úszók, vagy bátor életmentők, tényleg akiket kitüntetnek, de valójában mindannyian életmentők vagyunk, hogyha az életmentő üzenetet továbbadjuk embereknek, hogy olvastuk most a Biblia tanulmányban is, anélkül pusztul el a világ, hogyha nem adjuk tovább azt a tapasztalatot, amit Istennel szereztünk, hogy mit tett értem az Isten, és ha értem tette, te érted is meg tudja tenni, és meg is akarja tenni, mindannyiunknak a magunk területén kell végeznünk a munkát erőnk szerint, reggel vetni a magot, és este se pihentetni kezünket, figyelni a kínálkozó alkalmakra, amiket az Isten ad. És ha megengeditek, néhány bátorító idézetet szeretnék olvasni, ez már tényleg messzebbre visz bennünket, ez már elvisz bennünket a Jézussal való találkozásig, mert akkor fogjuk látni a munkánknak az eredményét. Ami most bizonytalan, az akkor látható lesz és biztos. Én hoztam néhány rövid bátorító idézetet számotokra, az egyik a Korszakok nyomából való, az az idő, amikor Jézus eljön a földre, és magával viszi a megváltottakat a mennybe, és ott első tapasztalatokként ezt olvassuk. Jézus leírhatatlan szeretettel köszönti hűséges gyermekeit, uruk örömében, ahogy a Biblia is írja. A megváltó boldog, hogy a dicsőség országában láthatja a gyötrelme és megaláztatása árán megmentett lelkeket. Az üdvözültek osztoznak örömében, amikor a szentek között észreveszik azokat, akik imáik, fáradozásuk, szeretetük és áldozatuk nyomán tértek Krisztushoz. Még egyszer mondanám, ima, fáradozás, szeretet, áldozat nyomán. A fenséges fehér trón köré gyűlve kimondhatatlan öröm tölti el szívüket, amikor meglátják azokat, akiket ők vezettek Krisztushoz. Látják, hogy a hívők is megnyertek másokat, és az ő gyümölcsük is újakat. Mindnyájan révbe jutottak. Koronájukat Jézus lábához teszik, és dicsérik őt a végtelen örökké valóságon át. Mennyire szemléletes a leírás, ugye? És még néhány gondolat az utolsó napok eseményei, ez egy válogatás Ellen Goodwhite-tól, itt is egy kis betekintés ebbe az időszakba, picit más kifejezésnek kell, de ugyanezt mondja. amikor a megváltottak Isten előtt állnak, drága lelkek jelentkeznek nevük említésekor, mert a hűséges, türelmes erőfeszítések, az érdekükben tett esedezések és komoly meggyőzések segítették őket, hogy az erősséghez meneküljenek. Tehát nyilván itt Jézusról van szó, nagybetűvel írja a könyv. Így azok, akik a világban Istennel együtt munkálkodtak, elnyerik jutalmukat. Hát itt lesz majd az a kenyér, amit a víz színére vetünk, és sok nap múlva megtaláljuk. Itt látjuk majd munkának eredményét. Itt is azt olvassuk, hogy hűséges, türelmes erőfeszítések, érdekükben tett esedezések, komoly meggyőzések segítették őket, hogy az erősséghez meneküljenek. Nagyon szépen, szemléletesen fejezi itt ki. Nyilván az imának óriási szerepe van. Különösképpen sokan az idősek úgy gondolják, hogy nem tudnak már annyit tevékenykedni, de ne becsüljük le az imádságnak a hatalmát. Itt komoly esedezésekről van szó, ami tényleg meggyőzhet egy embert, és nyilván tettekkel is elhangoznak meggyőző érvek, amik majd egyszer be fognak érni, sokszor most nemet mondanak az érvekre, akár rokonaink is, ismerőseink is, de Isten tényleg meg fogja győzni őket. A történelem legvégén már nem érvek hangzanak el, hanem már a Szentlélek megerősíti ezeket az érveket, és meggyőzi az embereket, hogy tényleg ez így van, és hogy ők is eszerint cselekedjenek. És még egy rövid rész. Ott mindazok, akik önzetlen lelkülettel munkálkodtak, szemlélni fogják munkájuk eredményét. Meglátják minden helyes alapelv és nemes tett kibontakozását, amiből itt alig látunk valamit. Még egyszer olvasom. Ott mindazok, akik önzetlen lelkülettel munkálkodtak, szemlélni fogják munkájuk eredményét. Sok nap múlva meglátják majd. Meglátják minden helyes alapelv és nemes tett kibontakozását, amiből itt alig látunk valamit. A világ legnemesebb munkáinak eredményeiből mi kevés láttatik meg ebben az életben a cselekvő előtt. Mi sokan dolgoznak önzetlenül és fáradhatatlanul azokért, akik távol vannak tőlük, és akiket nem is ismernek. A szülők és a tanítók lefekszenek utolsó, mély álomba merülve. Életük, munkájuk látszólag hiába való volt. Nem tudják, hogy a hűségük, az áldás olyan forrását nyitotta meg, amely sohasem apad el. Csak hitben látják, hogy gyermekeik, akiket felneveltek, áldássá és ihletővé lettek embertársaik számára, és befolyásuk ezerszeresen megismétlődik. Sok munkás az erő, a reménység és a bátorítás üzenetét küldi szét a világba. Oly szavakat, amelyek megnyugvást jelentenek a vágyakozó szíveknek minden országban. Ők azonban magányosan, az ismeretlenség homályában munkálkodva, csak keveset tudnak fáradozásaik eredményeiről. Így lelki ajándékokat nyernek, terheket hordoznak, és elvégzik a munkát. Az emberek elvetik a magot, amelyből sírjuk felett mások aratják le az áldott termést. Fákat ültetnek, hogy mások ehessék meg gyümölcsét. Itt ezen a földön megelégszenek azzal, ha azt tudják, hogy mozgásba hozták a jóra indító tényezőket. Az eljövendő világon azonban meglátják majd mindezek hatását és ellenhatását. Én szívből kívánom, hogy ez bátorítson benneteket is szorgalmas munkára. Egyébként biztos tapasztaltátok, ha elszántak vagyunk, bármilyen meleg is van, és legszívesebben csak pihegnénk, de hogyha másokért munkálkodni szeretnénk, nem is vesszük észre, hogy milyen meleg van. Tehát múlt héten is táborba dolgoztunk, a konyhán izzadtunk, de nem is vettük észre szinte, hogy micsoda meleg van, mert annyira a munkára koncentráltunk. Édesanyám is mindig azt mondta, hogy nem figyeli a meleget, hanem mindig a feladatot. Mindig a feladatot, és igyekszik korán főzni, de ha nem lehet, akkor igyekszik a feladatra koncentrálni, és ha így van, hogyha arra koncentrálunk, hogy mi szolgálatban vagyunk, akkor észre sem veszük szinte a nehéz körülményeket, Isten mindenen átsegít és megerősít bennünket. Szeretnék egy bátorító tapasztalatot. Nagyon sok tapasztalatunk volt, nemrég ért véget július elején a Muzsikál az Erdő rendezvény, nagy művészeti rendezvény, ahol nagyon sok emberrel találkoztunk erdei környezetben, és olyan különleges, majd leírjuk, mert nagyon-nagyon sok élmény van, de szeretném megosztani veletek a heti tapasztalat. Több ember említett, akikkel beszélgettünk, hogy érdekli a Nógrád megyei életmódtábor, hiszen a Muzsikál az Erdő rendezvény Nógrád megyébe volt, tehát közel nagyon ahhoz, ahol majd lesz a rendezvény, vagy Heves megyében, de az is közel van, és többen jelezték, hogy akár egy-egy napra is eljönnének, még a barátjukat is hoznák, és épp az utolsó nap, a záró rendezvényen, ahol már meleg volt, de nem volt akkora érdeklődés, egyszer egy nagyon tiszta tekintetű, tiszta arcú, olyan 60 és 70 közötti úr állt meg az asztalnál, és ott maradt, a család elment, és ő ott maradt. Ő egy nyugdíjas polgármester volt, egy Nógrád megyei polgármester, aki most már nyugdíjas korában nagyon komolyan veszi az egészséges életmódot, cukorbeteg is, és mondta, hogy minden nap megvan a kilométerre, hogy mennyit gyalogol, és azt mondta, hogy őt érdekli a tábor. És megbeszéltük, hogy majd fogom értesíteni, ha tudjuk a napi programot, és felhívott a héten, képzeljétek, azt mondta, hogy a felesége unokázni fog, de ő úgy gondolta, hogy ő nem bejárna egy-egy napra, hanem hogyha lehetséges, ő végig ott lenne az életmód táborba. És képzeljétek el, hogy bár először azt mondták, hogy teltház van, de utólag azt mondták, hogy még fogadják őt úgy is, hogy ott aludjon. És ez olyan nagy élmény volt számomra, nem tudjuk persze, hogy miből mi lesz, mert lehet, hogy valakivel csak beszélgettünk, és a Jóisten tovább vezeti, és alkalmassá lesz az örök életre. Lehet, hogy valaki több könyvet vett, de mégsem úgy alakul az élete, de arra gondoltam, nem tudjuk ezzel az úrral is mi lesz, de még több lehetőséget kap, hogy olyan hatásnak legyen kitéve, ami nemesítő lelkileg is, meg fizikailag is. És ez olyan öröm volt, hogy a Jóisten azért mindig ad buzdítást, bátorítást, hogy nem hiába munkálkodik az ember, de nem erre kell úgymond csak tekinteni, hanem arra, hogy tényleg, amit az ige is mond, hogy reggel vessük a magot, este se pihentessük a kezünket, mert nem tudjuk az Isten dolgait, aki mindeneket cselekszik. Tudjuk, hogy a Jóisten is szüntelenül munkálkodik, de ha nem lesz gyümölcstermés, az nem az ő hiányos munkájának az eredménye, hanem hogy egy ember nem enged neki. De együtt munkálkodhatunk a Jóistennel, biztos, hogy lesz eredmény a munkának, csak nem tudjuk, hogy melyik munkának. És én szívből kívánom, hogy ez buzdítson benneteket a melegben is, hogy tényleg, amikor úgy érzitek, hogy legszívesebben csak eldőlnénk, akkor is igyekezzünk másoknak segíteni, másokra figyelni, meglátjuk, hogy sokkal könnyebben bírjuk a megpróbáló körülményeket, és ha próbálunk egymásnak segítségül lenni minden nehézségben, és könnyíteni a terheken. Én szívből kívánom, hogy amikor tényleg reménység szerint elfogad bennünket Jézus, és majd ott a fehér trónnál megállunk előtte, akkor tényleg viszont láthassuk azokat az embereket, akikről nem is tudunk, talán sokakról, biztos valakire majd visszaemlékszünk, de hogy legyen ilyen élményünk, és adjon ez erőt mindannyiunknak, hogy az örök életre mentő emberek lehetünk. Ez erőt ad minden fáradozásunknak, és Isten megédesíti már itt a földi napjainkat is, mindig ad tapasztalatokat, hogy nem hiába munkálkodunk. Én szívből kívánom, hogy buzdítson ez az ige szakasz benneteket, hogy van eredménye a munkának, ha sok nap múlva is látjuk meg. Legyünk kitartóak, és bízzunk a Jóisten munkálkodásában, és legyünk munkatársai. Amen. Mennyei Atyánk, Olyan jó volt ezt az éneket is énekelni, hogy minden, amit mi adtunk és adunk másoknak, Krisztus majd mindazt vissza fogja nekünk adni, amikor viszont láthatjuk az örökké valóságban munkánk eredményét, emberek rajtunk keresztül is hitre jutnak, irántad való bizalomra jutnak. Jó atyánk, segíts, ahogyan énekeltük is, hogy ne hiába élvezzük a te kincsedet, hogy halljuk a te igédet, megnyugtat, bátorít bennünket. Segíts, jó atyánk, hogy ne csak élvezzük kincseidet, hanem igyekezzünk segítségeddel, alkalmunk és erőnk szerint továbbítani is ezeket a kincseket. És segíts, hogy imádságaink kísérjék nem csak a mi munkánkat, hanem mások munkáját is, bárcsak tényleg az idősek is kitartóan tudnának imádkozni a fiatalabbakért, akiknek több lehetőségük van, hogy munkálkodjanak emberekért. Köszönjük, hogy tettel és imával, de tényleg tehetünk emberekért. Köszönjük, hogy örök életre mentők lehetünk, és egy örökké valóságon át majd örülhetünk annak, hogy embereket segíthettünk, és nekünk is emberek segítettek, hogy megismerjünk téged szent lelked és angyalok szolgálata mellett. Köszönjük, hogy ez is örök öröm lesz majd az örökké valóságban számunkra, ahogyan beszélgetünk egymással, és végig gondolhatjuk újból és újból, hogy milyen csodálatosak a te utaid, ahogy majd visszafelé nézzük ezt a földi történelmet. Segíts, hogy ne csüggedjünk el, amikor látjuk, hogy egyre nehezedik itt az idő, már csak az időjárásra gondolunk is, amitől szenved mindenki. Ne köszönjük, hogy te vagy mindenek ura, és annyit engedsz meg, ami javunkra van, és megszólítod az emberiséget, és egyen-egyenként mindannyiunkat, minden körülmény által. Köszönjük, hogy minden együtt munkálkodik a jóra, hihetjük. Szeretnénk munkatársaid lenni, szeretnénk az emberek vigasztalói, bátorítói lenni. Szeretnénk, ahogyan olvastuk is a Biblia tanulmányban, oly közel kerülni hozzád, mint csak azok kerülnek, akik hajlandóak továbbadni, amit kaptak tőled. Köszönjük, hogy nagyon-nagyon közel lehetünk hozzád már itt a földön is. És köszönjük, hogy segítesz, hogy felkészüljünk az örökké valóságra, és másokat is felkészítsünk. Őrizd meg bennünk, kérünk szépen, Prédikátor könyvének, ennek az ige szakasznak a buzdítását. Segíts, hogy ez erőt adjon nekünk, majd a napi feladatokhoz, a napi küzdelmekhez. Jézus Krisztus nevében. Amen.